Határtalan jó indulat, valamint hagymaszag áramlott belőle Mrs. Hargreaves felé. Nincs szükségem megjegyzésekre, mondta a kalauznő, aki most már a jegyeket kezelte. Közlöm magával, hogy be kell tartanunk a menetrendet. Aha, akkor azért ácsorgott annyit a busz az előbbi megállónál, jegyezte meg a kövérasszony. 4 pennist kérek. Mrs. Hargreaves az átéltek elleni tiltakozástól és a nem kért rokon szenvektől megviselve kimerülten kékfoltos karra érkezett haza. Megelégedetten süppett bele a lakás meghitt atmoszférájába. Nem sokára azonban beállított az egyik házmester, hogy az ablakokat megtisztítsa. Azonnal Mrs. Hargreaves nyomába szegődött, hogy részletesen beszámolhasson anyósának gyomorfekélyéről. Mrs. Hargreaves szatyrát megragadva elmenekült otthonra. Minden vágya egy lakatlan sziget volt, de sajnos az nem pottyan csak úgy az ember ölébe. Előbb be kell menni az utazási irodába, az útlevélhivatalba. Mindez és a védőoltások beszerzése megint csak arra kényszeríteni, hogy emberekkel érintkezzen. Mrs. Hargreaves elgondolkodva lesétált a folyóhoz. A vízibusz jutott eszébe, és egészen felvirult. Remélte, hogy itt is létezik ilyesmi. Valahol olvasott is róla. Talán kicsit odébb a rakparton, ahol sokszor nézegette a jövő menő embereket. Persze lehetséges, hogy a vízibusz is épp olyan tömött, mint a többi jármű. Ám szerencséje. A gőzös, vagy akármi is volt a vízibuszhoz hasonló hajó, a várakozáson felül üresnek látszott. Mrs. Hargreaves egészen Greenwichig váltott jegyet. Nem volt csúcsforgalom, az idő sem volt kellemes, sőt csípős szél fújt, ezért is lehettek kevesen. Néhány gyerek játszott a hajó hátsó részén, egy ideges felnőtt felügyelete alatt. 3 jelentéktelen kinézetű férfi és egy feketébe öltözött, megfáradt asszony voltak az utasok. Elő csak egy magányos férfit látott így Mrs. Hargreaves a hajó orrában, az ajos gyerekektől távol foglalt helyet. A hajó elindult a Temzén lefelé. Békés volt itt a vizen. Mrs. Hargreaves aznap először teljesen megnyugodott. Megmenekült. De tulajdonképpen mitől? Mindentől. Ez a legpontosabb fogalmazás, de mégsem tudta teljesen meghatározni, hogy ez mit jelentett. Hálásan körbenézett. Áldott, áldott víz. Olyan elválasztó hatású. Hajók haladtak a folyón mindkét irányba, de semmi köze nem volt hozzájuk. Szárazföldön az emberek a saját ügyeikkel voltak elfoglalva, hadd legyenek. Remélte, hogy ők is élvezik ezt a pillanatot, miként ő, aki itt ül, senki által nem zaklatva, egy tenger felé haladó hajó. A megállóknál le és felszálltak az emberek, majd indultak tovább. Towernál az ajos gyerekek leszálltak. Mrs. Hargreaves nagyon remélte, hogy élvezni fogják a kirándulást. Lassan elhagyták a dokkokat. A boldogság és nyugalom érzése egyre erősebb lett. Közben a hajó utasai 8 vagy 9 ember összebújtak az egyetlen szélvédett helyen a hajó farába. Mrs. Hargreaves most először nézte meg alaposabban utitársát. Valahonnan keletről való vélte. Hosszú köpenyszerű felöltőt viselt. Talán arab. Vagy berber. Biztos, hogy nem indiai. Milyen gyönyörű anyagból van a kabátja. Úgy tűnt, mintha varrás nélküli lenne, és micsoda finom szövés. Mrs. Hargreaves engedelmeskedve egy ellenállhatatlan, titokzatos erőnek megérintette újra. Az érintést követő érzést soha többet nem tudta felidézni. Leírhatatlan volt. Hasonlított arra az élményre, amit akkor tapasztalunk, amikor megforgatunk egy kaleidoszkópot. A részecskék ugyanazok, mint azelőtt, csak egészen másképp rendeződnek el, csodálatos új mintát alkotnak. Mrs. Hargreaves azért szállt fel a vízibuszra, hogy megszabaduljon saját magától és a reggel nyomasztó élményeitől. A menekülés azonban nem úgy történt, ahogy eltervezte. Még mindig ugyanaz a személy volt, mint délelőtt. Most is ugyanannak a kaleidoszkópnak volt egyik része, de a nap eseményei megrázták és mássá varázsolták. Gondolatban ismét Mrs. Chubb mellett állott. Szegény Mrs. Chubb. Újra végighallgatta a történteket, de most egészen másképpen figyelt rájuk. Most nem azt érezte fontosnak, hogy mit mondott Mrs. Chubb, hanem inkább azt, hogy mit érzett. Mrs. Chubb menekülni akart a kétségbeeséstől, a bűntudattól, meg akarta nyugtatni magát, hogy tökéletesen gondoskodott a gyönyörű lányár. Emlékezett a szép ruhákra és a sok édességre, amikkel elhalmozta, és hogy mindent megadott neki, amit csak tudott. Még dolgozni is elment. Lelkem én persze tudta, hogy valójában nem a lemez játszóért dolgozott, hanem a mosógépért. Egy olyan mosógépért, mint a felvágós szomszéd, Mrs. Petersi. Igaz, Eddie-nek mindent megadott, de gondolta arra, ami a lányának igazán fontos volt. Meghívta barátait a házába. Rendezette kedvére való összejöveteleket. Figyelte arra, hogy jelleme milyen irányban fejlődik, hogyan él, mi okoz örömet neki. Egyáltalán sokkal jobban érdekelhette volna, hiszen végül is ő volt életében a legfontosabb személy. Vigyázhatott volna, hogy ne csináljon buta hibákat. A jó akarat nem elég, okosabbnak kellett volna lennie. Mrs. Hargreaves képzeletben átölelte Mrs. Chubbot, és gyengéden ezt mondta neki. Te szegény bolond, ne gondolj a legrosszabbra. Biztos, hogy Eddie életben marad. Természetesen Mrs. Chubb eltúlozta a dolgokat. Súlyos tragédiaként adta elő a szinte hétköznapi történetét, mert mindent eltúlzott, mindenben véres drámát keresett, hogy szürke életét kissé megszínesítse. Mrs. Hargreaves végre megértette mindezt. A többiek is feltűntek lelki szemei előtt. Az asszonyok, akik élvezettel vettek részt a hentes üzleti ütközetben, különösen örömmel látta viszont a hatalmas piros arcú asszonyságot szenvedélyes igazság szeretetével. S miért sértődött meg, amikor a zöldséges asszony kedvesemnek szólította? Milyen szép kifejezés! A rossz kedvű kalauz, tehát miért is volt annyira ingerült? És könnyen megtalálta a választ. Előző este az udvarlója nem jött el a találkára. Persze, hogy mindenkit gyűlölt, aki feltételezhetően az ő egyhangú, eseménytelen életét élte. A kaleidoszkóp új és újabb képeket varázsolt elé, és ő most nem kívülről nézte őket. A hajó tülkölt. Mrs. Hargreaves sóhajtott egyet, visszatért a jelenbe. Megérkeztek Greenwichbe. Mrs. Hargreaves vonattal utazott haza, amely a déli órákban teljes erős volt. Most nem figyelt a környezetére, azt se bánta volna, ha a vonat zsúfolt. Boldog volt, mert egy rövid pillanatra sikerült egyé válnia embertársaival. Kedvelte, sőt, majdnem szerette őket. Tudta, hogy ez az érzés nem lesz tartós. Ilyen mértékű hirtelen ellenváltozás elképzelhetetlen. Mégis rendkívül hálás volt az élményért. Végre megismerhette azt az állapotot, amelyre mindig vágyakozott. Melegséget és boldogságot érzett. És igen, most már tudta, hogy milyen jónak lenni. És mindezt önmagában érezte, nem pedig intelligens megfigyelőként kívülről érte. S miután egyszer már birtokában volt ennek az érzésnek, talán a jövőben képes lesz rá találni az áhított útra. Mrs. Hargreaves lelki szemei előtt megjelent a köntös. annak hibátlan harmóniája, a színek és a minták tökéletes egysége. A férfi arcát nem tudta alaposan megfigyelni, de most hirtelen úgy érezte, jól ismeri őt. A meleg érzés és a látomás ereje már is halványodni kezdett, de tudta, soha nem fogja elfelejteni, ami vele történt. Köszönöm, szólt szíve mélyéből Mrs. Hargreaves az üres fülkébe. A vízibuszon az egyik matróz a kezében levő jegyekre merett. Hová lett egy utasunk? Kicsoda? Kérdezte a kapitány, aki éppen ebédelni indult. Valaki még a hajón maradt. 8 utast hoztunk, megszámoltam őket. Itt csak 7 jegy van. Senki sincs a hajón. Nézd meg, ha nem hiszed. Valaki biztos leszállt annélkül, hogy észrevetted volna. Vagy pedig egyikük tud járni a vizen, mondta a kapitány, és jót kacagott a tréfáját. Egy hűvös estén. Majdnem tele volt a templom. Úgy látszik, manapság többen járnak vecsernyére, mint a reggeli istentiszteletre. Mrs. Grayson és férje egymás mellett voltak a szószék oldalán az 5. sorban. Mrs. Grayson elegáns hátát kissé meghajtva, méltóság teljesen térdelt, egy áhítatos imát rebegő, átlagos hívő benyomását keltve. Ám Janet Grayson imájában nem volt semmi mértékletesség. Szavait a tűz szárnyain küldte az égbe. Istenem, segíts meg, könyörülj rajta. Könyörülj én rajtam. Gyógyítsd meg őt, Uram. Nálad van minden hatalom. Könyörülj, könyörülj. Nyújtsd ki felénk a kezedet. Nyisd meg elméjét. Olyan édes kisfiú, olyan szeli, olyan ártatlan. Hadd gyógyuljon meg, hadd legyen normális. Hallgass meg, Uram, hallgass meg. Kér tőlem bármit, csak nyújtsd ki kezedet, és tedd, hogy egészséges legyen. Ó, Istenem, hallgass meg. Kér tőlem bármit, csak nyújtsd ki kezed, és hallgass meg. A te hatalmad határtalan. Az én hitemnek meg kell gyógyítania őt. Én hiszek, hiszek. Segítsd meg őt, Uram. Mrs. Grayson a gyülekezettel együtt felemelkedett. Elegáns, divatos és higgadt volt. A szertartás folytatódott. A pap felment a szószékre és bejelentette az aznapi textust, a 95. Zsoltár 10. versét, amelyet a hívők igen kedveltek, és szinte minden vasárnap boldogan énekelték. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és mondám, tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én utamat. A pap jó ember volt, ám koránt sem ékes szólású. Mindazonáltal nagyon szerette volna megértetni a hívőkkel azokat a gondolatokat, amelyeket a Zsoltárnak köszönhetett. A szöveg egy népre utalt, amely vétkezett, de nem is annyira tettekkel vagy nyilvánvaló bűnnel, hanem azáltal, hogy nem ismerte az isteni akarat szerinti életet. Azokra az emberekre gondolt, akiknek Isten idegennek tűnt. Nem ismerték tulajdonságait, szándékait, és azt sem, hogyan mutatkozik meg. Pedig tudhatták volna. Ezt érezte a Zsoltár fő üzenetének, és a pap azon fáradozott, hogy megértesse a hívőkkel, a tudatlanság nem mentesít a felelősség a számonkérés alól. Prédikáció után a pap kelet felé fordult, majd imádkozni kezdett. Mi atyánk! Nem fejeztem ki magam, elég világosan, gondolta. Egyáltalán nem sikerült. Azon töprengett, hogy milyen nagy a gyülekezet ma este, és hogy a jelenlévők közül hányan ismerhetik igazán Isten. Janet letérdelt, és megint heves imába mélyedt. Csak az akarat erő múlik. Attól függ, mennyire tud koncentrálni, és talán összeköttetést teremthet. Isten mindenható, csak el tudná érni. Egy pillanatig úgy érezte, hogy sikerült, de a tömeg hirtelen nagy sóhajtások közepette idegesítő zajjal felállt. Janet önkéntelenül felemelkedett, arca sápat volt. Férje egy rendkívül nyugodt ember, aki minden érzelmességet elítélt, rosszallóan figyelte. A templom előcsarnokában barátokkal találkozott. Jaj, de megkapó a kalapot, Janet, új, ugye? Ó, nem nagyon régi, szólt Janet gépiesen. Szóval tulajdonképpen ez egy nagyon nehéz ügy, panaszkodott Mrs. Stewart. Vidéken az ember jóformán soha nem hord kalapot, így aztán vasárnap olyan furcsán hat. Janet, bemutatom neked Mrs. Lanfrit. Mrs. Greeson, Greeson őrnagy, a Lanfrey család az Island Lodge-t bérelte ki. Nagyon örülök, mondta Janet készfogás közben, bűvályos ház. Mindenki azzal bíztat, hogy télen elönti az árvíz, mondta Mrs. Lanfrey aggódóan. Ó, nem, nem minden évben, csak néha előre tudtam, de hát a gyerekek majd megbolondulnak érte. És persze az árvizet is imádnák. Hány gyereked van? Egy fiú és egy lány. Edward egyidős Johnnyval, mondta Mrs. Stewart. Gondolom, Edward már középiskolás lesz jövőre. Johnny Winchesterben fog tanulni. Ó, Edward túlságosan buta ahhoz, hogy átmenjen a felvételin, sajtott Mrs. Lanfrey. A sporton kívül semmi más nem érdekli. Házi tanítót kell vennem melléje. Hát nem rémes Mrs. Greeson, amikor az ember rájön, hogy gyermeke idióta. Mrs. Lanfrey azonnal megérezte, hogy a hangulat fagyossá vált. Gyorsan témát változtattak, és a Wellesley parki közelgő majálisról kezdtek beszélgetni. Közben Mrs. Stewart barátnőjéhez fordult. Szívecskén, figyelmeztetnem kellett volna téged. Rosszul mondtam valamit? Igen. Greesonék fia, egyetlen gyermekük abnormális. Szellemileg fogyatékos. Jaj, de rémes, de hát ezt nem tudtam. Vajon miért fogok így mellé mindennek? Janet eléggé érzékeny természetű. Az úton hazafelé Rodney Greeson gyengéden így szólt feleségéhez. Nem akartak megbántani, azaz azt, hogy nem tudhatta. Nem, persze, hogy nem tudta. Janet, kérlek, igyekezz egy kicsit. Mire igyekezzem? Hogy ne gyötörd magad. Nem tudnál belenyugodni? Janet ingerülten félbeszakította. Nem, nem tudok belenyugodni, hogy a te szavaiddal éljek. Biztos, hogy még tehetnénk valamit. A fiunk testileg tökéletes. Talán... egy mirigyel lehet minden összefüggésben, és valami egyszerű dolog az oka mindennek. Az orvosok egyszer majd rájönnek, kell, hogy legyen valami gyógyszer, injekció vagy hipnózis. Csak kínzod magad, Janet. Már annyi orvoshoz elhurcoltad, és ez csak rossz hatással van a gyerekre. Nem vagyok olyan, mint te. Én nem adom fel. Most a templomban megint imádkoztam. Túl sokat imádkozol. Hogy imádkozhat valaki túl sokat? Mondtam már, én hiszek Istenben. Én hiszek benne. Erős a hitem, és hittel hegyeket lehet megmozdítani. Ne utasíthatod Istent, Janet. Micsoda rendkívüli dolgokat tudsz mondani. Nos, jól van. Visszakozott fáradtan Greeson őrnagy. Te nem tudod, hogy mi a hit, mondta Janet. Attól tartok, hasonlónak kell lenni a bizalomhoz. Janet Greeson nem figyelt rá. Ma reggel a templomban rémes érzésem támadt. Úgy éreztem, hogy nincs jelen az Isten. Nem azt éreztem, hogy nincs Isten, csak azt, hogy valahol máshol van, de hol? Na hát, igazán, Janet. Hol lehetett? Hol találhatnám meg? Az otthonukhoz közeledve megpróbálta összeszedni magát. Egy jól megtermett középkorú asszony fogadta őket a ház előtt. Szép volt az Isten tisztelet? Majdnem kész a vacsora, még 10 perc. Köszönöm, Gertrude. Hol van Ellen? Szokása szerint kint a kertben, behívom. Kezeit szájához emelve kiáltott. Ellen, Ellen! A fiú nagy rohanással hamar megérkezett. Szőke volt, kék szemekkel, izgatottnak látszott és boldognak. Apu, anyu, nézzétek, mit találtam! Óvatosan szétnyitotta a tenyerét, hogy megmutassa a kis rovarszerű állatot. Jaj, de borzasztó! Mondta undorodva Janet Grissom, és elfordult. Nem tetszik neked? Apu, nézd, részben olyan, mint egy béka, de nem béka, tollai vannak, mintha szárnya lenne. Ért még soha nem láttam, nem hasonlít semmilyen más állatra. Közelebb lépett, és lehalkította hangját. Találtam neki nevet. Raffionnak hív. Gondolod, hogy ez szép név?
Nagyon szép, fia, mondta az apja kisé erőltetett lelkesedéssel.
A fiú letette az érdekes teremtményt. Ugorj odébb, Raffion, ha tudsz.
Nézd, már indul is.
Egyáltalán nem fél tőlem. Gyere és szedd rendbe magad a vacsorához, Ellen, mondta az anyja. Jaj, tényleg éhes vagyok. Mit csináltál a kertben?
A kert végében voltam, és az egyik barátommal beszélgettem. Segített nekem az állatok elnevezésében. Nagyon jól szórakoztunk. Boldog ez a gyermek, Jane, mondta Grissom, miután a fiú felszaladt az emeletre.
Tudom, de hát mi lesz belőle?
És miféle állatok ezek, amikkel állandóan játszik? Mindenfelé előbukkannak ezek, amióta baleset történt a kutatóintézetben.
Ki fognak ezek halni, kedvesem?
Mint a mutációk rendszerint.
Furcsa fejük van, és sok lábuk, megrázkódott.
Ugye? Gondolj arra, mennyi lába van egy 100 lábúnak, az nem zavar, ugye?
Azok természet szerintiek.
Talán azok is ilyenek voltak kezdetben.
Ellen újra megjelent, a lépcsőkön ugrált lefelé.
Jól éreztétek magatokat?
Hol voltatok? Templomban?
Nevetett, és játszani kezdett a szavakkal.
Templom, templom, igen furcsa szó.
Azt jelenti, hogy Isten háza.
Tényleg?
Nem is tudtam, hogy Isten egy házban lakik.
Isten az égben van, kedvesem. Fent az égben, mondtam már.
Mindig?
Nem szokott lejönni néha, hogy sétáljon egy?
Esténként, nyáron, mikor jó hűvös van.
Az édenkertben, mondta Grissom mosolyogva.
Nem, itt ebben a kertben.
Ugyanúgy szeretné a furcsa új állatokat, mint én.
Janet arca megrándult.
Azok a furcsa állatok, kedvesem, szünetet tartott. Tudod, hogy volt egy súlyos baleset a nagy erőműnél, fent az emelkedőn. Azért jelent meg annyi furcsa lény mindenhol. Azóta így születnek. Nagyon szomorú dolog ez.
Miért?
Én izgalmasnak találom az egészet. Állandóan újfajta lényekkel találkozom, és nekem kell nevet adnom nekik. Néha csodálatos nevek jutnak eszembe. Lefickándozott a székéről. Kész vagyok. Kérlek, mehetek most. Vár a barátom a kertben.
Apja bólintott. Gertrude gyengéden így szólt. Minden gyerek egyforma. Mindig kiagyalnak maguknak egy játszótársat.
Igen, talán ha 5 évesek, de nem 13 éves korban, mondta Janet keserűen.
Ne tessék úgy elkeseredni, mondta Gertrude.
De hát, ha nem tehetek róla.
Talán az egészet rossz szemszögből tetszik nézni.
Lent a kert végén, fák alatti hűvös árnyékban Ellen rátalált várakozó barátjára. Egy nyulat simogatott, ami nem is úgy nézett ki, mint egy nyúl, hanem valami egészen más, különös állathoz hasonlított.
Tetszik ez neked, Ellen? Kérdezte.
Jaj, nagyon, minek nevezzük?
Te mondd meg.
Tényleg?
Forteornak fogom hívni. Forteor, jónak találod?
Mindig kitűnő neveket találsz ki.
Te neked sok neved van?
Igen, nekem sok nevem van.
Nem Isten az egyike azoknak a neveknek?
De igen,
tudtam. De ugye te nem laksz abban a nagy kőházban, ott a faluban, aminek a tetején az a hosszú, magas dolog van.
Én sok helyen lakom.
De néha, ha leszáll a hűvös este, egy szép kertben sétálgatok a barátommal. És séta közben az eljövendő új világról beszél. Égi Jenny. Gyere le a hegyről, Jenny, gyere le! Gyere, várlak tégedet! Gyere a karomba, gyere ajakamra, gyere, csitítsd éhemet! De Jenny büszke fülvel csak sétál egymagában. Ott járdal a hegy élen, és szél jár a haján. De hogy jönne le hozzám, kiáltva, bárha kérem, arccal az ég felé, jár a hegytetőn a szélbe. Tisztáson jártam én az ének hűvösén. Bizony cseppet se féltem, hogy Isten jött felém. Sétáltunk ketten így dús mélyén a vadonnak, néztük elégedetten az együtt alkotottat. Néztük, láttuk, jeles. Jel, hagytuk, ő meg én. Isten tőle világ, s a csillagok fenn, tejút kavargást nem ért egyikük sem, csak ő. Az egyeteme tágas alkotója, völgyeké, hegyeké, s tőle madári nóta, s a tudás, szeretetből lettek jók, mind híve. S én alkottam Jennyt. Járna a dombon, le ne jöjjön hozzám, bárhogy rikoltom, ott jár örökkön ő, tekintete az égi, nem jön, lehívhatom hiába. Kapzsiságom riasztaná, kevéssé vonzaná vágyam, holott szerelem áhító áhítat műve van, s nincs nekem. Eszemből és szívemből teremtettem meg őt. Járná a dombtetőt, vágyamat hordva ott, szerelmem és magányom, ó, mi csekély erők, e szépség és a tűz, mely övé, mint lobog. Est hűvösén az erdőt jártam, s Isten velem. Jenny, ég veled. Isten megértette, azt hiszem. Előléptetés a mennyben. A dombon álló kis kültemplomból sétáltak lefelé. Kora hajnal volt a pirkadat előtti óra. Észrevétlenül mentek végig a kihalt falu főutcáján, mindössze egy-két ember fordult meg álmában, motyogva, sóhajtozva a csendes csoszogás hallatán. A kis csoport csak egyetlen emberi lény figyelmét vonta magára. Jakob narákott az útszéli árokban ült, és morgolódva dörzsölte szemeit megütközve a fantasztikus látványon. Miután fél éjszakát iszogatott a Bell and Dragonhoz címzett kocsmában, nem csoda, hogy az útszéli ároknál nem vitték tovább a lábai. Nagy nehezen feltápászkodott és bizonytalan járással elindult hazafelé, miközben végig arra gondolt, hogy szemei jól megtréfálták az előbb. Az első utcakereszteződésnél szemben találta magát George Parkal a rendőrrel. Mi az, Jakob, hogy ilyen későn, vagy hogy mondhatnám, ilyen korán mégy haza? Kérdezte Park széles mosolya. Jakob nyögött egyet, és kezébe temetett fejét csóválgatta. Kormánynak kellene valamit csinálni a sörrel. Megint belepiszkált valaki. Soha életemben nem éreztem így magam. Mit mond majd az asszony, ha ilyenkor szédelegsz haza? Egy szót se fog szólni, a nővéréhez utazott. Ha, szóval kihasználtad az alkalmat, hogy kedved szerint köszönsd az új évet. Jakob megint dörmögött valamit. Mondd, George, te is láttad ezt a menetet néhány perccel ezelőtt? Kérdezte szorongva. Nem láttam én semmit. Miféle népek voltak?
Fura társaság, különös cuccban.
Csavargók?
Nem, inkább olyan régi módi, a különös dolgokat cipeltek.
Miféle dolgokat?
Az egyik asszony egy nagy vacak kereket.
Egy férfi konyhai rostét. Aztán meg egy szemre való nőszemély elegánsan öltözve nagy kosár rózsát cipelt.
Rózsát télen?
Lehetséges, hogy valami körmelet volt.
Az lehet, még valami fény is volt a fejükön.
Na jó, hagyd abba, Jákob, látomásaid vannak, az a te bajod. Menj szépen haza, tedd a fejed a csap alá, aztán aludd ki magad.
Egészben az a furcsa, hogy úgy érzem, mintha már láttam volna őket valahol, de ha megölnének, se tudnám, hogy hol.
Talán atombomba ellen tüntettek.
Mondom, hogy mindnyájan gazdagon és furcsán voltak öltözve. Meg is számoltam őket. 14-en voltak, és többnyire párosával mentek.
Hát, lehet, hogy egy újévi buliról sétáltak haza. De ha tudni akarod a véleményem, szerintem csak jól beszívtál, ennyi az egész.
Hát, az igaz, ismerte el Jákob.
De hát nem csak az elmúlt évet búcsúztattuk, hanem az évszázadot is. Végül is 2000. január 1-je.
Hát, lehet, hogy ez jelent valamit, mondta Pák.
Persze, még több kilakoltatást, zsörtölődött Jákob. Az emberháza manapság már nem a vára. A hatóságok úgy kidobnak, hogy na, s mehetsz egy idegen pocsékvárosba, esetleg kiebrudalnak Új-Zélandba vagy Ausztráliába. Már gyereket se lehet, csak ha a kormány megengedi. Eljutottunk oda, hogy a szemetet kijelölt helyre kell leraknod. Nem értem, miért nem lehet a kert végébe.
Úgy látszik, a városházának fogalma sincs, hogy mire való a kert vége. Hová jutottunk?
Ma már nem veszik az embert ember számba.
Hangja lassan elhalt a távolba.
Bujék!
Szólt utána Pálk rendőr. Közben a 14 haladta maga útján.
Szent Katalin vigasztalanul görgette kerekét, majd Szent Lőrinc felé fordult, aki éppen rostélyát vizsgálgatta.
Mire használhatnám ezt a kereket?
Egy kerék mindig jókor jön, mondta Szent Lőrinc sokat sejtetően.
Hogy érted ezt?
Ha jól látom, ez a kerék kínzóeszköznek készült, hogy összetörje egy ember csontjait.
Kerékbe törni valakit, mondta borzongva Szent Katalin.
De mit fogsz kezdeni a rostélyoddal?
Gondolom, főzésre fogom használni.
Foly, mondta Szent Krisztina, amikor elhaladt egy döglött mennyit mellett.
Magyarországi Szent Erzsébet egy szép szár rózsát nyújtott át neki, Krisztina hálásan szippantotta be az üdítő illatot.
Szent Erzsébet kissé hátra maradt, és Szent Péterrel kezdett diskurálni.
Érdekes, hogy így összekerültünk, mondta Szent Erzsébet elgondolkodva.
Igen, a hasonló emberek gyakran egymás közelébe kerülnek.
De miért gondolod, hogy bennük van valami hasonló vonás?
Hát persze. Mindketten hazugok vagyunk, mondta vidáman Szent Péter.
Annak ellenére, hogy hazugságait sohasem fogja elfelejteni az emberiség, Péter egy nagyon becsületes férfi volt.
Igen, tudom, válaszolt Erzsébet szomorúan.
Nem bírom a gondolatot elviselni.
Hogyan lehettem olyan gyáva?
Olyan meghunyászkodóan gyáva.
Miért nem vállaltam bátran, amikor férjem megkérdezte, hogy mi van a kosárban, hogy az éhezőknek viszek kenyeret?
Ó, semmi, csupán néhány szál rózsa, válaszolta.
Erre a férjem dühösen feltépte a kosár tetejét.
Na és, kérdezte Péter szerintem,
ugye tele volt rózsával?
Igen, csoda történt.
De vajon miért tette ezt, értem a mester?
Miért lett cinkos társam a hazugságban? Miért, miért?
Szent Péter Erzsébet szemébe nézve így szólt.
Azért, hogy mindig emlékezzél, hogy soha ne légy a büszkeség rabja, hogy megismerd gyengeséged mértékét.
Egyébként én is úgy vagyok, mint te. Péter megállt, majd folytatta. Én, aki azt hittem, hogy soha nem tudnám megtagadni őt, hogy én valóban megingathatatlan vagyok, kőszikla, nem úgy, mint a többiek. És ki más, mint én árultam el azokkal a gyáva, hazug szavakkal. Nem értem, hogy miért választott ki egy olyan embert, mint én vagyok. Rám alapozta az egyházat. Miért? Szerintem azért, mert te szeretted őt, mondta Szent Erzsébet. Gondolom, te jobban szeretted őt, mint a többiek közül bárki. Hát ez igaz, én nagyon szerettem őt. Én voltam az első követője. Emlékszem, a hálóimat javította a parton, felnéztem, és ő ott állt mellett. Rám tekintett, és így szólt, gyere és kövess engem. És én gondolkodás nélkül megtettem. Azt hiszem, már az első pillanattól kezdve szerettem őt. Te olyan rendes ember vagy, Péter, mondta Erzsébet. Ám Szent Péter kétségekkel telve csörgette kulcsait. Az általam alapított egyházzal kapcsolatban is két helyeim vannak. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elterveztük. Soha semmi sem történik tervszerűen, szólt Erzsébet, majd ezt mondta. Most már sajnálom, hogy azt a leprás embert a férjem ágyába tettem. Igaz, pompás alkalom volt arra, hogy dacosan megvalljam hitemet, de valójában, hát ugye nem volt az valami kedves ötlet. Szent Apollónia hirtelen megtorpant. Bocsánat, mondta. Lejtettem a foghúzót a foggal együtt, és nem találom. Ez a hátránya, ha egy szentnek ilyen kis jelképe van. Antal, gyere és keresd meg, nekem légy szíves. Ekkor már a szentek országában jártak, és amint annak különlegesen kellemes illatát megérezték, Krisztina örömében hangosan felkiáltott. Zengtek a hárfák, a szent madarak énekeltek. A 14-ek megállás nélkül vonultak tovább a bírói testület szín elé. Gábriel arkangyal fogadta őket. A bíróság ülésezik, lépjetek be, mondta. A terem hatalmas volt, és lenyűgözően magasztos, falai ködből és felhőből épültek. Az őrangyal az aranykönyv fölé hajolva dolgozott. Amit észrevette őket, félretette, majd kinyitotta a főkönyvet, és így szólt. Kérem a neveket és a lakcímeket. A szentek bemondták nevüket és címüket. Szent Petrok on the Hill, Stalka Buckland. Adjátok elő kérelmeiteket, mondta az angyal. Péter előre lépett. Engedetlenek vagyunk. Kérjük, hogy visszatérhessünk a földre. Nem tetszik neked a mennyország? Kérdezte az őrangyal a gúny némi árnyalatával a hangjában. Túlságosan is jól érezzük magunkat, az érdemeinkhez viszonyítva. Az őrangyal megigazította aranyparókáját, feltette arany szemüvegét, és rosszallóan nézett el a fejük fölött. Kétségbe vonjátok a teremtő ítéletét. Nem merdészelnénk ezt megtenni, de volt egy határozat. Gábriel arkangyal, mint közbenjáró és közvetítő ég és föld között felemelkedett. Felhívhatom a figyelmedet egy jogi kérdésre? Az őrangyal beleegyezéssel bólintott. Isten úgy rendelte, hogy az Úr ezredik esztendejében és minden utána következő ezredik évben felülvizsgálat lesz, és új ítélet hozattatik a feljebbviteli bíróság elé terjesztett ügyekbe. Ma van a második millénium. Javasolom a bíróságnak, hogy minden személy, aki valaha a földön élt, fellebbezésre legyen jogosult. Őrangyal kinyitotta a súlyos aranykönyvet. Beleolvasott, majd becsukta. Így szólt Péterhez. Tessék, halljuk álláspontodat. Szent Péter beszélni kezdett. Mi mindannyian meghaltunk hitünkért, és ezt örömmel tettük. Jutalomban részesültünk. Olyan jutalomban, amely meghaladta érdemeinket. Mi, itt kis habozás után egy gyönyörű arcú, lángoló szemű fiatalember felé fordult, te magyarázd el! Mindaz, amit tettünk, nem volt elég, mondta a fiatal. Nem volt